Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntöm a Formula Podcast hallgatóit legújabb toplistás adásunkban, melyben 10 emlékezetes beugrást fogunk felidézni, természetesen annak kapcsán, hogy a legutóbbi Formula 1-es verseny hétvégén Oliver Bearman egészen szenzációs teljesítményt tett le az asztalra, miután Carlos Sainz vakbél műtétje miatt be kellett ülnie a Ferrariba. Ugye itt egy felvezető gondolat, még mielőtt belemásznánk a toplistába, az lenne a részemről, hogy itt most zsinórban 3 olyan beugrást láthattunk 2022-23-24-ben Nyck de Vriestől, Liam Lawsontól és Oliver Bearmantől, amelyek úgy együttesen azt erősítik meg számomra, hogy ezek a teszt és tartalék versenyzők bármennyire a partvonalon kívül rekedtek, nem csak nagyon tehetséges, de egyúttal nagyon felkészült versenyzők is, hiszen mind de Vries, mind Lawson, mind Oliver Bearman várakozáson felül teljesített. És mindenek előtt erről szeretném megkérdezni állandó beszélgető partnerem, hű harcos társam és kiváló barátom Mészáros Sándor véleményét. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatóinkat is. Csak is egyetérteni tudok veled abban, hogy jól felkészült gyerekek mutatták be ezeket a beugrásokat. Ugyanakkor én felhívnám a figyelmet arra is, hogy mondjuk én nagyon sok kommentet láttam azzal kapcsolatban, hogy persze azért szerepeltek olyan jól ezek a srácok a beugrásaik alkalmával, mert hogy ezeket az autókat már hihetetlenül könnyű vezetni. Nos, én ezzel határozottan nem értek egyet, sokkal inkább szerintem itt arról van szó, hogy ezek már tenyésztett srácok, akiket erre treníroztak, gyakorlatilag nem sokkal a születésük utántól kezdve, hogy egyszer egy napon majd nagyon gyors, nagyon szofisztikált Formula 1-es autóval kell száguldozni, és ez is azt mutatja, hogy jó iskolák vannak, ahol felkészítik ezeket a fiatalokat ezekre a feladatokra.
A toplista apropóját Oliver Bearman szolgáltatta, az ötletet pedig kedves kommentelünk, követünk a Formula Podcast Facebook csoport tagja, Boros Norbert, ő tett javaslatot, hogy dolgozzuk fel ezt a témát ebben az adásban, és hát erre nem tudtunk nemet mondani. Én már csak azért sem, mert egyébként is szeretem a toplistákat is, meg az F1 történetében való búvárlás is kedves a szívemnek.
Ez azért van, először is köszönjük Boros Norbertnek a tippet, ez pedig azért van, mert van időd erre, hogy búvárkodj az F1 történelmében.
Ez túlzás, hogy van rá időm, inkább kiszaggatom valahonnan, azt máshonnan, ahova jobban kéne, na de ez már az én személyes problémám, nem állszunk ebbe bele. Amit itt még fel akartam vetni, az, hogy olyan beugrásokról fogunk beszélgetni, amelyek teljesítmény alapon emlékezetesek voltak. Nyilván nem minden beugrás ilyen, voltak egészen szerencsétlenül sikerültek is, ezek közül sajnos Luca Badoer kívánkozik az első helyre, aki Felipe Massát helyettesítette. Hát szintén emlékezetes módon, csak ugye nem egy plusz, hanem egy mínusz előjellel.
Egy sztorit ide be lehet szúrni, szerencsétlen Badoerre. Ugye ez egy nagyon emlékezetes beugrás volt. Én azt gondolom, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe került akkor Badoer, hogy neki el kellett vállalnia azt a feladatot, amire hát szerintem élő ember nem látta jönni ezt a lehetőséget, hogy neki akkor ott be kell ugrania. És tisztán emlékszem rá, hogy szerencsétlen ember. Azért ugye ő már nagyon régen benne volt akkor a Forma 1-es körforgásban, és a 2009-es belga Indy nekem az első külföldi versenyem volt. És tisztán emlékszem arra, amikor megérkezett, azt hiszem a pénteki napon, Badoer a pedokba, és szerencsétlen az autóban hagyta a paszt, amivel ugye be tudsz jönni a digitális pedok kapun, és jelezte, hogy őt várják ám, mert meetingje van bent a Ferrarinál, és hogy legyenek már olyan kedvesek, ne kelljen már visszamenni az autóhoz, és a biztonsági emberek nem hitték el neki, hogy ő valóban Forma 1-es pilóta. Tehát ott vissza kellett szerencsétlennek rongyolni a járműhöz, onnan előszedni a paszt, és úgy engedték be. Tehát, hogy még amellé, a tragédia mellé, ahogyan az neki az a beúrás sikerült, mert ugye ez ráégett, akármit csinált a pályafutása során, azért csinált ő nagy dolgokat is, de ez ráégett, és még emellé, hogy ez ráégett, ez nagy valószínűség szerint ez is benne maradt, ez az aprócska kis összenet, ami akkor ott lezajlott, mert akik akkor meglehetősen sokan voltak, és hát Harsány Kacaj övezte azt, amikor ez a jelenet lejátszódott.
Igen, és hát tényleg az ő beugrására mindannyian emlékszünk, de hát voltak olyanok is, amelyek jóval kisebb nyomot hagyhattak bennünk. Említhetjük itt például Jack Aitkent, aki ugye a Williamsbe ült be, amikor George Russell átült a Williamsről a Mercedesbe. Pietro Fittipaldit, aki nagyon korrekt munkát végzett a házban Romain Grosjean sérülése után, de hát az istálló oldalát azt azért nem rúgta ki. Will Stevens, akinek az egész karrierjére alig emlékszünk talán, ugye ő is beugró versenyzőként kezdte a Caterhamnél, André Lotterer szintén, ugye egyetlen Form 1-es nagy díját a Caterhamnél teljesítette, és még egy nevet hadd említsek meg, a rallyból, terepralliból, enduranceból és a világ összes autóversenyzési szakágából egyaránt ismert Stefan Sarrazin, szintén Formula 1-es versenyző, ő 1999-ben Interlagosban a Minardiba ült be, miután az imént említett Badoer hát kezét szekte egy tesztelésen. És hát azért azt gondolom, hogy ha föl kéne sorolni, mondjuk, hogy 1990 óta kik voltak F1-es pilóták, akkor biztos, hogy Sarrazin az utolsók között jutna eszébe az embernek, nem?
Vagy az utolsó utániak között szerint, hogy ő itt megfordult, jó Sarrazin. Ugye beszéltünk erről itt a műsor előtt, és hajba kaptuk, hogy ez Minardi volt, vagy Prostos volt az a bizonyos beugrás. Aztán végül rendet tettél itt, és előhúztad a bizonyítékokat, hogy ez bizony egy Minardis beugrás volt annak
idején. Igen, a Prost tesztpilótája volt ő, valószínűleg ott meg tudtak egyezni a színfalak mögött Giancarlo Minardi és Alain Prost valahogy ezt le tudták pacsizni. Na, térjünk rá a listára, és ahogy azt állandó hallgatóink megszokhatták, nincs toplista külön díjas nélkül. A külön díjas az emel ki a többi közül ezúttal, hogy a többiek esetében az eredményesség vezérelte azt, hogy ők fölkerüljenek a listánkra, valamilyen eredményt értek el beugrások során. Ez viszont egy kiemelkedően emlékezetes beugrás volt. Jenson Button-től 2017-ben a monakói nagydíjon ületett be Button még egyszer is utoljára a McLarenbe, miután Fernando Alonso egészen váratlan módon az Indy 500-at választotta a monakói nagydíj helyett. És hát egy ilyen a modern F1-et nagyon is jellemző show elemeknek egy ilyen korai megnyilvánulását láthattuk, amikor ugye élőben kapcsolták Fernando Alonsót a versenyautóban ülő Jenson Buttonnak. Emlékszel, ugye?
Ott voltam a helyszínen, ezen a versenyen, és hát ugye ez volt az első Liberty Médiás év, akik természetesen ugye akkoriban kezdték az ipart, és hát megpróbáltak mindent, amit csak lehetett ebből kihozni, úgy történt, vagy úgy kerül sorra erre a bizonyos kapcsolásra. És amire emlékszem az, hogy végződött ez a beugrás, amikor felpasszírozta Button a portier kanyarban a falra, gyakorlatilag Pascal Wehrlein-t, meg arra emlékszem még, hogy ott azon a hétvégén nyilvánvalóan a Forma 1 állt a középpontban, de a Forma 1-es média centernek a 90%-a egy szemmel azt kamillázta, hogy mi történik Indianapolisban Fernando Alonsoval, és a McLaren föltette az íre a pontot azzal, hogy a vasárnap este a nagy díj után, ugye amikor elrajtolt az Indy 500, arra szerveztek egy nagyszabású amerikai jellegű partit. Amerikai kaját szolgáltak fel rendesen, ahogy Amerikában ezek a vendéglátóipari egységek fel vannak díszítve, olyan kusztümbe öltöztették a Brand Center-t, és hát óriási sót csináltak e körül, hogy Alonso az Indy 500-on versenyez, náluk pedig Jenson Button megy, de hát ez nem egy szépre sikerült beúrás volt, és hát van ott még valami, tehát az utóhatása az a mai napig megvan. Mi ez?
Pontosan, ugye egyrészt nem tudom, hogy Alonso ott a tengeren túlom mennyire aggódott azon, hogy Button beváltja a fenyegetését, hiszen az ominózus rádiózás során Button a világ fülehallatára közölte Alonsoval, hogy bele fog pisilni az autójába. Hát, hogy így lett vagy nem, azt a fene se tudja, ellenben Jenson Button ugye kapott egy három helyes rajtbüntetést Pascal Wehrlein megborításáért, és mivel már akkor is tudott volt, hogy Buttonnek ez egy ilyen utolsó váratlan búcsú fellépés az F1-ben, ezt a rajtbüntetést minden bizonnyal soha nem fogja letölteni. Ennek ellenére a mai napig érvényben van Jenson Button három helyes rajtbüntetése. Nagyon tetszett, pár hete láttam egy ilyen mémet, hogy ne hagyjátok, hogy a Horner ügy elterelje a figyelmeteket arról, hogy Jenson Buttonnek a mai napig van egy három helyes rajtbüntetése az F1-ben. Foglalkozzunk az igazán fontos dolgokkal.
Az igazság az egyébként, hogy akkor ott megfagyott a levegő, amikor történt ez a falra passzírozás a Portiernél, amikor felnyomta Button Wehrleint a falra, akkor ott meghűlt a levegő, hogy atya ég, ez megúszta élve, vagy sem? Ha felidézed magadban, akkor azért azok ott vérfagyasztó pillanatok voltak néhány másodpercig, hogy akkor ott mi történt, de aztán ugye hamar letisztult a kép, hogy nincs komolyabb probléma, de picit olyan érzése volt az embernek, mint amikor lecsapsz egy legyet, és ott marad a falon. Ahogy az oda volt fordulva oldalával az a Forma 1-es autó a falnak, úgyhogy ez egy vérfagyasztó pillanat volt.
Riasztó, de szerencsére teljesen veszélytelen incidens volt. No, hát térjünk rá akkor magára a toplistára. Itt előre bocsátom, hogy a sorrendet alapvetően az én szubjektív szempontjaim határozták meg. Azzal kapcsolatban, mennyire volt nagy teljesítmény az, amit a beugró versenyző elkövetett, szóval az esetleges szidalmakat a helyezéssel kapcsolatban azt ne Sanyinak címezé. Ez címezhetitek neki is, akarjátok.
Kapok én anélkül is eleged.
Igen, igen, igen. No, hát akkor listánk 10. helyén az isteni Markus Winkelhock. 2007-ben a Nürburgringi Európa nagydíjon állt rajthoz Markus Winkelhock, miután Christian Albers nem tudta teljesíteni szponzori kötelezettségeit a Spyker istálló felé, aztán később már vissza sem tért az autóba, de Winkelhock sem. Ez volt az egyetlen F1-es nagydíja, és hát statisztikai szempontból egy egyszerű és megismételhetetlen dolgot tett Winkelhock, hiszen az első és az egyetlen nagydíján az utolsó rajthelyről indulva egyetlen kör alatt a verseny élére állt. Persze ehhez elsősorban egy döbbenetesen jó taktikai húzás és egy némi ordas mázli kellett. Ugye az történt, szárazpályán készültek a versenyzők a rajtra, de várható volt, hogy megérkezik az eső, és Markus Winkelhock, aki újoncként a leggyengébb autóval az utolsó helyről indult, a boxba húzott, és felrakatta az esőgumikat, és miután az első kör végén, aki nem a pályaszélén találta magát, az is kénytelen volt, mindenki kénytelen volt bemenni a boxba, így aztán Winkelhock ott találta magát a mezőny élén, és miután mindenki megtette a box kiállását, hát 33 másodperc előnyben volt Felipe Massához és Fernando Alonsohoz képest. Aztán a történetnek ugye dicstelen vége lett, mert először a piros zászló lenullazta Winkelhock előnyét, és a 13. körben ő ki is esett a versenyből műszaki hiba miatt. Ennek ellenére, aki látta ezt a versenyt, az valószínűleg örök időkig emlékezni fog Markus Winkelhock nevére.
Nagyon is emlékezetes lehet ez a név, hogy Winkelhock. Markuson kívül is ugye az édesapja és a bácsikája is nagy formátumú autóversenyző volt. Az édesapja indult is nagy díjon, a bácsikája pedig szeretett volna indulni Forma 1-es nagy díjon, de nem jött össze neki, úgyhogy...
Mármint megpróbálta kvalifikálni magát, mert én is szerettem volna, és nekem se jött össze, hát hogy igen, ő közelebb állt hozzá.
De neked még azt sem adatott meg, hogy megpróbált kvalifikálni magad, pedig én támogatnám az ötletet, hogy ez... valaha valamikor megvalósuljon, hogy kvalifikálhass egy Forma 1-es nagydíjra. Az ő bácsikája megpróbálta, nem sikerült neki, de ugye a Winkelhock család Németországban egy nagyon jól ismert versenyző dinasztia. Markusnak volt ez az emlékezetes beúrása, és azért neki utána azért elég sok babért termett az autósport világában, hogy más nem mondjak, ugye idén januárban futották a dubai 24 órás versenyt, ahol ő a győztes csapatnak a tagja volt, tehát a mai napig aktív. És ami érdekesség, és én kíváncsi vagyok, hogy jut-e neki majd valamilyen szerep az Audi Formula 1-es projektjében, az az, hogy ő azért Audi közeli versenyzővé vált a pálya Forma 1-es kalandja után. Hogy más ne mondja, 2017-ben egy fiatal pilóta tehetséget kísértem el az Audi Neuburgi központjába egy képességfelmérőre, és ott szembesültem azzal, hogy gyakorlatilag ennek az egész programnak ő volt a vezetője. Ő volt az, aki instruktorként, meg tehetséggondozóként foglalkozott az Audi gyári pilótáival. És egy nagyon érdekes, meg mély munkát végzett ő abban a projektben, meg ott, ahogy jártam, keltem, beszélgettem, az volt a benyomásom, hogy ő a négykarikás márka berkein belül egy viszonylag nagyra értékelt szakember, úgyhogy én kíváncsian várom azt, hogy valamilyen szerepet szánnak-e neki majd az Audi Form 1-es programjában. Azon sem leszek meglepődve, hogyha nem, de azon sem leszek meglepődve, hogyha igen.
Hogy listán következő helyezettje szerepet kap-e bármilyen F1-es programban, azt nem tudjuk. Minden esetre Winkelhockhoz hasonlóan ő is német, és neki nem csak egy verseny adatott meg az F1-ben, hanem jó néhány szezon. Timo Glockról van szó, aki viszont szintén beugró versenyzőként kezdte meg a karrierjét. 2004-ben a kanadai nagydíjon ülhetett be először abba a Jordanbe, amelyet Giorgio Pantano üresen hagyott. Pantano az akkori újságcikkek szerint személyes okokra hivatkozva hagyta ki a kanadai nagydíjat, később kiderült, hogy hát a személyes ok az volt, hogy ő személyesen nem tudta azt a pénzt letenni az asztalra, amit a versenyző ülésért aktuálisan ki kellett volna fizetnie, tehát financiális problémák támadtak, így aztán Glock váratlanul beülhetett első Formula 1-es nagydíjára, ahol teljesen korrekt módon versenyzett, beért a 11. helyen, méghozzá megelőzve csapattársát Nick Heidfeldet, és nagy szerencséjére ez volt az a kanadai nagydíj, ahonnan egyszerre 4 versenyzőt is kizártak, így a technikai szabálytalanság miatt, így aztán végül 7. értékelték, azaz 2 pontot szerzett egy olyan szezonban, amikor a Jordan összesen 5 pontot gyűjtött az egész szezonban, tehát ez a 2, ez ugye meglehetősen nagy hányada a szezonbéli teljes pontmennyiségnek. Az utóélethez annyit, hogy Glock után a szezon utolsó 3 versenyén is indult a Jordannel, azok eléggé felejthetőek lettek, és ugye ő 4 évvel később a Toyota színeiben lett Formula 1-es pilóta, időközben versenyzett a Csemkárban és a GP2-ben bajnok lett, tehát nem közvetlenül a beugrás után jutott el állandó versenyzőként a király kategóriáig, hanem jóval később. És ugye Timo Glocknak emellett, hogy kicsit tréfálkozzunk is, ugye az a nevezetesség, hogy ő az a versenyző, akit magyarul csak is a kereszt és vezeték néven együtt lehet szólítani, tehát ő Glock néven nem lehet, csak is Timo Glockként lehet megnevezni.
Timo Glock, a magyar emberekkel beszélgetsz, hogyha ő szóba kerül, csak is Timo Glock lehet. Olyan, hogy Glock, az nem létezik, és ezen ő maga is jót szokott derülni, amikor ez a téma szóba kerül. A történeti hűség kedvéért, ugye erről a bizonyos futamról, erről a 2004-es kanadai nagydíjról a Toyotákat és a Williamseket zárták ki a fékhűtőnek a szabálytalansága miatt. Mindenképpen szívügyünk, hogy ezt elmondjuk, hogy ezen a versenyen ott volt a mezőnyben Baumgartner Zsolt is, aki mindjárt puskázik egy picit, de már akkor is ott ennek köszönhetően, a kizárásoknak köszönhetően viszonylag közel került a pontszerző zónához, és a 10. helyen zárt a 4 körös hátrányban a futamot a Minardival, és nekem az maradt meg bennem, hogy ez a Glock-féle debüt, ez egy nagy hatású történet volt. Ugye nagyon sokat beszéltek erről, meg nagyon sok minden megfogalmazódott akkor ezzel kapcsolatban, és egy kicsit, mint ami most van a Berman kapcsán, hogy a fél világ azt mondta, hogy hé, hát adjanak már neki egy volánt, hát ez tök jó volt. Mert tisztességesen lehozta azzal a, hát nem túl éles Jordannel, tisztességesen lehozta ezt a beugrást. Tehát mindenképpen a pozitív lecsengésű beugrások közé tartozik. Egy picit én itt még arról emlékednék, hogy mi is volt ott akkor az a személyes ok. Azért itt a mai napig ezt szokás rövidre zárni azzal, hogy nem tudott fizetni Pantano és kész. Ennek azért mélyebb okai is vannak ott, hogy, hogy miért alakult az úgy, hogy ő nem tud fizetni. Tehát felmerül a kérdés az, hogy mennyit kellett volna fizetni. Annyit, amennyi ki volt alkudva, vagy esetleg többet kellett volna fizetni. Tehát itt e körül ment ott a lamentálás, hogy hogy is. Tehát a mennyi az annyi. Ez e körül alakult ki némi nemű bonyodalom, ami miatt nem tudta Pantano ezen a hétvégén rajthoz állni, és milyen érdekes, hogy most erről beszélgetünk, de most itt az első két verseny hétvége kapcsán ezt a nevet, hogy Pantano, indokolatlanul, de meglehetősen sokat hallottam, talált ki, hogy minek apropóján.
Na, kit menedzsel?
Tudod-e, hogy ki volt a menedzsere Pantanónak, amikor a Formula 1-ben kalandozott?
Kérlek szépen, a leghalványabb fogalmam sincs. Sosem foglalkoztam neked a kérdéssel.
Elárulom neked, a Formula Podcast jó barátja, Alessandro Alunni Bravi, aki jelenleg a Saubernek a csapat képviselője, ő volt a menedzsere Giorgio Pantanónak. Ugye ő a Colóni városából származik, ott nőtt fel, és a Colóni környékén töltötte Siheder korát, és a Pantano egy meglehetősen erős Colóni kötődésű pilóta, és ő volt a menedzsere. Van egy másik ismert olasz név, szerintem neked sok emléket fog visszahozni, Enrico Tocacello. A Tocacello is az Alessandro Alunni Bravi pilótája volt, ezt a két versenyzőt ő menedzselte akkoriban. És itt több ízbe is szóba került különböző témák kapcsán, hogy Pantanóval hogy volt 2004-ben, meg hogy ismerte a Zsoltit, mert F3000, meg mi egymás, úgyhogy innen jött szóba Giorgio Pantano.
No, hát azért ez egy igen váratlan pillanat lehet, amikor gyanútlanul beszélgetsz az F1-es pedokban, és szóba kerül Giorgio Pantano.
No, igen, ez egy nagyon nézni, hoppá, már megint róla beszélgetünk, tehát azért lehet, hogy nem a legélesebb kés volt a fiókban Pantano, de ezek szerint mégiscsak alkotott valamit, ha 20 évvel később még mindig beszélgetünk róla.
Én meg még itt egy dolgot szeretnék kiemelni annak kapcsán, hogy Glock hogy is került ebbe az ülésbe, hogy ő 2004-ben a Jordan tesztpilótája volt, és emellett a Porsche Superkupában versenyzett, tehát azért azt az évet nyilván bearanyozta az F1-es szereplés a Porsche kupához képest. Az előző szezonban pedig az F3-as Euroszériában indult, ahol egy egészen döbbenetes mezőnyben szerepelt, így visszatekintve 20 év távlatából. Glock 5. lett ebben a szezonban, megelőzte őt a későbbi IndyCar és IMSA futamgyőztes Ryan Briscoe, Christian Klien, későbbi F1-es pilóta, Oliver Plá, az Endurance VB veteránja, valamint az imént említett Marcus Winkelhock, és akkor ott volt egy Nico Rosberg, finn zászló alatt, ezt is emeljük ki, ott volt a később Red Bull versenyzőként és szexipari báróként is tündöklő Robert Dornbos, ott volt Robert Kubica, Nicolas Lapierre, a Le Mans győztes Richard Leeds, és így tovább egyetlen egy szezonjában ennek az Euroszériának. Hát ebben a mezőnyben 5. lenni nem is annyira rossz. Lépjünk tovább a lista 8. helyére. Megígérem, hogy nem csak németek lesznek a listán, de itt van még egy német versenyző, nem is akármilyen, egy világbajnok német versenyző, aki beúróként kezdte meg Formula 1-es karrierjét, akár csak egy másik 7-szeres világbajnok német versenyző, ő viszont idézőben csak 4-szeres, Sebastian Vettel, aki 2007-ben az USA nagydíjon mutatkozott be a BMW Sauber színeiben, miután Robert Kubica az előző verseny hétvégén Kanadában elszenvedte az elmúlt évtizedek, hát én azt mondanám, hogy második legnagyobb F1-es balesetét, Roman Grosjean után, és Kubica csodával határos módon szinte sértetlenül megúszta a bukást, de azért a következő versenyt ki kellett hagynia, és ugye az a Vettel ülhetett be a helyére, aki az előző szezonban már szerepelt Formula 1-es szabadedzésen a BMW Sauber színeiben, ugye azóta is tart egy rekordot, hogy őt büntették meg a leggyorsabban a karrierje kezdetétől számítva, 6 másodpercbe tellett box utcai gyorshajtást elkövetnie, onnantól kezdve, hogy először elindult F1-es autóval. Na, minden esetre ezen az USA nagydíjon Vettel ugye Q3-ba jutott, és hát némi szerencsével, tegyük hozzá, de pontot is szerzett, és ugye ezt követően, egészen addig, amíg őt le nem szerződtette a Toro Rosso, ugye ő még visszament kvázi junior versenyzőnek, ha jól emlékszem, persze jó, a World Series by Renault-ba, és ugye itt el is hangzott évekkel ezelőtt itt a podcastben egy anekdóta annak kapcsán, hogy parizeres szendvicset vagy valami hasonlót kínálgatott ott neked és a kollégáidnak.
Így van.
Sebastian Vettel, aki
szólt, a szólt neki Trevor Carlin, hogy ugye annak a bizonyos kamionnak a hátsó traktusában ilyen olajos dobozok között ültünk le beszélgetni vele, és ahogy oda bevonultunk, akkor szólt neki, hogy akkor húzás van, hozd ide légy szíves a zsömléked, mert valamivel meg kell kínálni ezeket az embereket, és ment, és hozta, és beszélgettünk, és egy pár héttel később már Toro Rosso versenyző volt.
És mindezt hát egy hónappal a BMW Zauberes debutálása után.
Így van, hogy ugye ezért én nem tudom, a World Series-ben Renault mindig is egy népszerű sorozat volt, tehát média munkát tekintve is nem azok közé a sorozatok közé tartozott, ahol üresen tártagott a Media Center, hanem mivel, hogy ott azért mindig komoly tehetségek pallérozottak, azért mindig komolynak mondható sajtóarmada vonult fel a World Series by Renault Media Centereiben, és mivel hogy túl voltunk ezen a BMW-s bemutatkozásán Vettelnek, és akkor már azért a nemzetközi sajtó nagyon komolyan spendírozta azt, hogy itt hamarosan fix Form 1-es ülés néz ki ennek a fiúnak, de még idejön és itt versenyezni fog, ezért természetesen nagy számban vonultunk fel, mert mindenki kíváncsi volt a fiatal német. De emlékszem rá, hogy beszélt arról akkor, hogy volt egy mondása neki, hogy a Forma 5, tehát az autósportban, hogyha barátokat akarsz, akkor hozd magaddal a kutyádat. Például ezt a mondást, ezt ott hallottam tőle először. Ott beszélt arról, hogy az Eintracht Frankfurt a kedvenc futballcsapata. Meg érdekes volt ezt a fiatal, új hullámos, szuper lehetséget ennyire kötetlenül meghallgatni, meg beszélgetni vele. Nagyon nagy élmény volt az igazság.
No, hát én meg az jutott eszembe, hogy itt Mihály Schumacherre utaltam az imént, hogy egyetlen apróságot nem említettem itt a lista összeállítása kapcsán, hogy az elmúlt 25 évből válogattunk csak, ugye valahol határt kellett húzni, és nyilván voltak a 70-80-as években is elképesztő beugrások, de most itt az elmúlt 25 évnél maradunk, és nem is kell 25 évet, csak 8-at visszamenni a lista 7. helyezettjéhez, aki 2016-ban Bahreinben debütált az F1-ben a McLaren színeiben, Stoffel van Dornnak hívják az urat. Ugye Fernando Alonso a szezonnyitó Ausztrál nagydíjon szenvedett el egy orbitális nagy balesetet, amikor az újonc Haas autóját vezető Esteban Gutierrezzel összeütköztek, és van Dorn, aki ekkor már évek óta a McLaren kötelékébe tartozott, és egyfajta ilyen kis mostoha gyerek volt ő ott a McLarennél, végre megkapta a lehetőséget, amivel élni is tudott, hiszen Jenson Button-t megelőzte az időmérőn, és a futamon pedig ő szerezte a McLaren első pontját abban a szezonban. Van Dornról nem tudom, te hogy emlékszel vissza, nekem az van meg így 2013-14-ből, hogy van Dorn az az ember, akiről mondják, hogy mekkora tehetség, meg mekkora versenyző lesz, meg úgy is tűnik, de nem kapja meg a lehetőséget. Ugye például Kevin Magnussent ugye beültették a McLarenbe, akkor ő hoppon maradt, 15-ben megjött Alonso, akkor nyilván Magnussent is félrerakták, neki úgy tűnt, hogy esélye nincsen autóba ülni, és hát egész 2017-ig kellett várni a teljes szezonos lehetőségre.
Hatalmas nagy misztérium övezte őt, hogy na majd, amikor megérkezik a van Dornra, akkor majd itt majd mindenki nagyot fog nézni, hogy micsoda óriási szuper tehetséget nevelget a McLaren, mert ugye őt azért ő nagyon sokáig tagja volt ennek a McLaren pilóta képző programnak, és abszolút mindenki azt mondta, hogy hát ez majd jön, és akkor itt az új Lewis Hamilton. Konkrétan nagyon sokan mondták azt, hogy hasonló dolgokat lehet várni tőle. Aztán ugye megtörtént ez a 2016-os bahreini beúrós debütálás, ez még inkább felsrófolta ezt az ázsiát, hogy azt a mindenit, hogy ide jött ez a fiú, most először kapott lehetőséget, és ilyen jól teljesített, hogy ez azonnal ülés neki. Ugye aztán, amikor megkapta a lehetőséget, hát azért nagyon gyorsan elkezdett lefőni a kávé. Nyilvánvalóan az a méltatlan, vagy az a, hát, hogy is mondjam, szuboptimális helyzet állt elő, hogy egy Alonso mellett kellett debütálnia.
Egy tehát nem az, jó McLarenben.
Egy nagyon nem jó McLarenben. Tehát az utolsó dolog, amit akarsz magadnak, hogy végig küzdöd magad egy pályafutás során, és ott vagy, hogy végre megkapod a lehetőséget, és akkor van melletted egy Alonso, meg egy nem túl jó McLaren, amit ráadásul az Alonso akkor kezdett átpolitizálni. Teljes mértékben. Ugye ez az az időszak, amikor arról beszéltünk, hogy valójában a McLaren csapatfőnökét Fernando Alonso-nak hívják. Emlékszel-e?
Hogyne.
Ez az az időszak, amikor arról beszéltünk, és ott kellett volna neki bizonyítani, nyilvánvalóan annál talán azért több lett volna a Van Dornban, mint amit meg tudott mutatni, de ez tehát a beugrás az minden kétséget kizáróan az respekt neki érte, mert az tényleg jó sikerült.
Számomra egyébként, majd lehet, hogy egyszer csinálunk egy toplistát arról, hogy kik azok az F1-es versenyzők, akik úgymond csalódást okoztak, akiktől nem azt kaptad, mint amit vártál, hát az én listámon Van Dorn egészen magasan lesz, és hogyha lesz ilyen lista, akkor lehet, hogy a következő helyezettünk is rákerül majd a legemlékezetesebb beugrások közül. A hatodik helyen Nyck de Vries található, aki 2022-ben Monzában kapta meg a Williams-t, hasonló okokból, mint amiért Berman a Ferrari-t, hiszen Alexander Albon is vakbélműtétre kényszerült ezen a bizonyos olasz nagydíjon, és hát nézzük először a puszta tényeket. Ezen a monzai hétvégén agyonra büntették a mezőnyt rajtbüntetésekkel, így aztán De Vries egyébként tök korrekt időmérő után a 8. helyről indulhatott, ez nyilván rengeteg büntetés is kellett, és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy heroikus küzdelmet folytatott, aminek az eredménye 2 pont lett, és hát a Williams abban a szezonban 2022-ben alig-alig gyűjtött pontokat. Nicholas Latifinek ekkor még 0 pontja volt az állandó versenyzőnek, akinek a alkalmi csapattársa lett De Vries, tehát ez a 2 pont, ez valami hasonlóan nagy érdem volt, mint Timo Glock kapcsán említettük, szigorúan Timo, és hát ugye De Vries tulajdonképpen az egész karrierjét megváltoztatta ez az egy darab beugrás, nem? Aztán az más kérdés, hogy jó vagy rossz irányba.
Igen, hát nem tudom, nagyon nehéz ezzel kapcsolatban állást foglalni annak fényében, hogy én egészen közelről szemléltem az ő teljes pályafutását gyakorlatilag. Az a bizonyos monzai hétvége az olyan volt, mint egy álom konkrétan több tekintetben is. Tehát senki nem látta, hogy ez közeleg, senki nem látta, hogy ez megtörténhet, de megtörtént, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült. Aztán utána az, hogy mi lett a lecsengése, az már egy másik történet. Hát ugye kapott 10 versenyt az Alfa Taurinál, ami után őt lekukázták, de én nem tudom, ugye mondtam azt, hogy belenéztem ebbe a Netflixes sorozatba. Nem mélységében szemléltem azt az epizódot, amiben az ő veszőfutásra került feldolgozásra, de nekem ott az köszönt vissza, amiről itt a műsorban is beszéltünk akkoriban real time, hogy egy picit olyan érzése van az embernek, mintha ez az egész előre meg lett volna komponálva. Teljesen egyértelmű, semmi alól nem mentesíti őt, teljesíthetett volna sokkal jobban, tehetett volna sokkal komolyabb erőfeszítéseket, vagy legalábbis többet annál, mint amit nyújthatott volna jobb teljesítményt annál, mint amit nyújtott, de hogyha ezt a Netflix epizódot megnézed, ez is azt a látszatot kelti, vagy azt az érzést kelti benned, ami bennünk is bennünk volt, hogy itt igazándiból arról volt szó, hogy őt leigazolták, és utána az ő leigazolása után került sor Ricardo szerződtetésére is. És hát nyilvánvalóan egy Ricardónak sokkal-sokkal-sokkal nagyobb marketing értéke van, mint egy Nyck de Vriesnek, aztán egy picit, mintha fel lett volna gyorsítva ez a türelmetlenség. Tehát ilyen hipertürelmetlen fokozatra kapcsolta Red Bullnak a vezetése, hogy jó, akkor szabaduljunk meg tőle minél hamarabb. Nyilvánvalóan ezt a folyamatot ő lelassíthatta volna, vagy átalakíthatta volna, hogyha valami világ megváltó dolgot tud véghez vinni, de a mellékelt ábra mutatta, hogy ez az Alfa Tauri az abban az időszakban, amikor ő versenyzett azzal, az nem feltétlenül volt egy olyan jármű, amivel nagy dolgokat lehetett volna véghez vinni. Nyilvánvalóan Cunoda bucira verte, de Cunodának az már azért nem az első idénye volt ebben a közegben. Nem akarom feloldozni, hogy semmi alól távol álljon tőlem, hogy ilyet akarjak mondani. Ugye úgy kezdted, hogy őt felraknád arra a listára is, akik nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, azért tértem ki erre, viszont azon a hétvégén, ott, akkor Monzában, az szerintem káprázatos volt, amit csinált, ugye, annak köszönhette a lehetőséget, hogy volt egy ülés ott neki, akkor azon a hétvégén, amit a Williams be tudott dobni a járműbe, meg át tudták őt öltöztetni, és ez volt a titoknak a nyitja, hogy ugye akkor ő egy ilyen közkézen forgó teszt és tartalékpilótája volt a több Mercedes motoros csapatnak. Nem, hát egy ilyen közkézen forgó ember volt.
Hát egyébként a teljes mértékben...
Egy nappal korábban még Aston Martint vezetett.
Hát ez így van. Ugye ő abban az évben vett részt szabad edzésen a Williams színeiben, vett részt szabad edzésen a Mercedes színeiben, és valóban, ugye, ahogy mondod, azon a monzai hétvégén az Aston Martin színeiben, plusz tesztelte az Alpine-t később, ugye az Alpine mondjuk így egy szétlövése keretében.
Itt nálunk a Hungaroringen.
Bizonyám, sőt, ő Brazíliában, meg ő volt a McLarennek a tartalékpilótája, ugyanis Lando Norris ételmérgezést kapott, és ugye gyorsan csináltak De Vries fenekére egy McLaren ülést is, hát ha szükség lesz rá. Tehát gyakorlatilag abban a szezonban résztvevő 10 F1-es csapat közül 5-nek így vagy úgy, de ült az autójában, ami azért nekem rekordgyanús. Mindenképpen. No, hát a következő versenyző az tavaly idézőben csak 2 csapatnak az autójában ült, de az egyikben 4 teljes, meg egy fél nagydíj hétvégét teljesített, őt Liam Lawsonnak hívják, aki 2023-ban a holland nagydíjon kellett, hogy beüljön az Alfa Tauriba, miután Daniel Ricciardo kezét törte, és ugye egészen Katarig szerepelt Lawson az Alfa Tauri színeiben. Ugye elsősorban először azzal hívta föl magára a figyelmet, hogy partiban tudott lenni Cunodával, ami önmagában egy ilyen beugrótól mindenképpen remek dolog, és ugye aztán Szingapurban jöttek az ő nagy pillanatai, a formán kívüli Red Bull-lal Max Verstappent kiütötte a Q2-ben, tehát ugye Max Verstappen ezért nem vehetett részt a Q3-ban, mert Lawson kipöckölte őt, és ugye az Alfa Tauri addigi legjobb eredményét jegyezte a 2023-as szezonban egy 9. helyjel. Nyilván ez az élmény a legfrissebb mind közül, leszámítva Bearman-t, akit persze nem raktunk föl a listára, hiszen az ő apropóján beszélgetünk most így a többiekről, és hát Lawson is könnyen lehet, hogy megalapozott ezzel egy Formula 1-es karriert. Gondolok erre itt azért, aztán kíváncsi vagyok a meglátásaidra, mert beszélgettünk mi már, például az adásban is, mert 2022 elején is beszélgettünk Liam Lawsonról, meg talán 21 végén is, mint potenciális Formula 1-es pilótáról. És ezelőtt a bizonyos vendégszereplés előtte azért azt mondtad el többször, hogy nem látszik az, hogy milyen erő lenne az, amelyik Lawsont nyomná előre, más fiatal versenyzők között nagyobb hátország, nagyobb lobbyerő lehet.
Itt a bizonyíték arra, amit akkor mondtam. Tehát, hogy beugrott Zandvoortban, szerintem nagyon jó munkát végzett, ugye pontokat is szerzett, szerintem szenzációsan teljesített azon az 5 futamon, és hát nem ő ül az autóban.
Hát igen.
Hogyha visszaugrasz azokra a beszélgetésekre, amiket akkor folytattunk itt a műsorban és a műsoron kívül is, én azt mondtam neked mindig, meg a hallgatóinknak is, hogy picit azzal kapcsolatban vannak gondjaim, hogy nem látom azt az erőt, aki mindenáron szeretné őt bepasszírozni valamelyik Red Bull konstrukciónak a volánja mögé, holott a tehetsége az kétségkívül megvan ahhoz, hogy a legmagasabb szinten állandó üléssel rendelkezzen. De nem emlékszem arra, hogy hát ugye annyira adta magát, annyira egyértelmű volt ott azon a pénteki napon Zandvoortban tavaly, hogy tudtuk, megjött az info, eltörte a kezét a Ricciardo, teljesen egyértelmű volt, hogy ott van a helyszínen, ott van minden adott ahhoz, hogy megtörténjen a bemutatkozása, és még a bejelentés előtt egy két órával is a gyerek szinte nem, megmondta Kerek Perez, hogy hát ő abszolút nem biztos abban, hogy ezt a lehetőséget ő kapja meg. Ezt pedig nagyon sokszor átfutotta ez a szüsszenet. Ott botorkáltunk a padokban, és lestoppoltuk, hogy na mi van öreg? Izgatott vagy-e már? És ő mondta, hogy hát igazság szerint ő nem mer még izgatott lenni, mert hát még senki nem mondta, hogy ő meg is kapja ezt a lehetőséget. Aztán mondtuk neki, hogy hát nincs más észérv, ami más mellett szólna. Tehát itt vagy a helyszínen, itt van az ülésed, itt van mindened, ezt csak is te kaphatod meg. Aztán mondta, hogy hát jó, hát várjuk meg azért a végét. És ez nem ilyen kincstári visszafogott hozzáállás volt, hanem láttad rajta, hogy még ez számára is nehezen felfogható, hogy ez megvalósult. Megvalósult. Nagyon-nagyon jól sikerült az a történet. Azok a versenyek szerintem fantasztikusan teljesített ez a fiú. És nem ül az autóban. Ez azt gondolom, hogy ez annak a jele, hogy azért az a hegyeket megmozgató lobby erő, az nincs meg mellette, aminek meg kell lennie egy Forma 1-es versenyző mögött. Ennek ellenére én masszívan hiszek abban, hogy alakulhat úgy, létezik olyan permutáció, amely mentén haladva 2025-ben őt állandó versenyzőként láthatjuk viszont. Nagyon érdekes, egy érdekes közjáték volt most Jeddában. Ahogy jöttünk le a gridről, ott állt az Alfa Tauri, vagy nem Alfa Tauri, minek hívják, Visa Kesep RB.
Az. Bocsánat.
Igen. A Team Faenza garázsánál állt, így neki volt támaszkodva a falnak, és láttad rajta, hogy ilyen szomorú fejjel néz. És mivel szoktunk vele beszélgetni, oda mentünk Áron kollégámmal, és egy kicsit megmasszíroztuk, hogy hé, nyugi van, még akár az is megtörténhet, hogy még idén neked lesz ott dolgod a griden, és neked nem kell lejönni a gridről, mint nekünk, hanem ott kell maradni a volán mögött. Aztán úgy láttad rajta, hogy azt a sóvárgás, hogy oda jó lenne, hogyha ez már most lenne ezen a versenyen, vagy a következőn. Ugye azért azt lehet érezni rajta, hogy frusztrálja őt az, hogy itt van minden adott ahhoz, hogy ő versenyezzen, de mégsem ő kapja meg a lehetőséget. Úgyhogy én nagyon bízom benne, mert egy hihetetlenül szimpatikus fiatal srác a Lawson.
Igen, és hát azt gondolom, hogy ha ő valaha állandó szerződést kap, és nekem is meggyőződésem, hogy kaphat, akkor mindenképpen ez a 2023-as öt futam lesz az, amire visszatekintve majd azt mondhatjuk, hogy elindította az úton őt, ami talán 2025-ben így van, egy állandó szerződést is jelenthet majd. Negyedik helyen Kamui Kobayashi, minden idők egyik legjobb japán F1-es pilótája, aki 2009-ben a Toyota színeiben kezdte meg F1-es karrierjét, a szezon utolsó két verseny hétvégéjén teljesített szolgálatot a ma már többször említett Timo Glock sérülése miatt. Glock ugye a japán nagydíjon szenvedett balesetet, és sérült meg, és ezt követően kapta meg Kobayashi az autót az utolsó két verseny hétvégére, és szenzációsan szerepelt. Interlagosban még elsősorban csak arra figyelhettünk fel, hogy ez a srác ez nagyon-nagyon tökös, óriási csatákban vett részt, többek között az aznap világbajnokká koronázott Jenson Buttonnel is ő megvívott a pályán, és éppen hogy de nem szerzett pontot, aztán a szezonzárón Abu Dhabiban igazán oda tette magát, bejött a hatodik helyre, megelőzve Jarno Trullit, az ő csapattársát. És hát Kobayashinak a személyes tragédiája az volt, ami nyilván az egész F1-es karrierjét is gyakorlatilag derékba törte, hogy a Toyota ezt követően kiszállt az F1-ből, pedig 2010-ben annak a legendás TF110-esnek, amiről ugye tényleg mítoszokat lehet hallani, hogy milyen nagyszerű versenyautó lett volna a 2010-es Toyota, a Toyota nem száll ki, hát ő lett volna az egyik versenyzője, így aztán jutott neki pár szezon a Zaubernél, meg némi hagytyúddal a Caterhamnél, utóbbit nyilván már kár volt, és ugye hát szerzett ő dobogót is, azon nagyon kevés japán versenyző, azon három japán versenyző egyik, aki dobogóra állhatott az F1-ben, de valahol nekem mégis ez az első két Toyotás futam volt az UF1-es karrierjének a csúcsa. Nyilván nem az egész karrierjének, mert azóta ugye az Endurance-ban egy igazi szupersztár lett, és Le Mans történetének egyik legnagyobb egykörös menőjét tisztelhetjük a személyében. Nem tudom, te erre a Toyotás beugrásra, meg amikor megjelent ez a srác az F1-ben, milyen emlékeket őrzöl? Mert én arra emlékszem még nagyon, amikor arról szóltak a hírek, hogy vissza kell menni a sushi étterembe dolgozni, hogyha nem kap F1-es szerződést.
Igen. Az is a nagy visszhangot kiváltó bemutatkozások közé tartozik, tehát hogy igazándiból a beugrással tette föl magát igazándiból a térképre, hogy hoppá, messze a legjobb japán volt addig, aki a Formula 1-ben megfordult, és ugye neki a menedzsere volt az az Inoue Taki, akinek a magyar nagydíjas elgázolás volt a pályafutásának talán a legnagyobb alakítása, meg az, hogy utána a Twitteren ő magáénak követelte a minden idők legrosszabb pilótájának járó titulust. Nagy kérdés volt, hogy mi fog történni vele, aztán végül meg tudott maradni a Forma 1-ben Kobayashi, és igazándiból én magam arra az álláspontra helyezkedem, hogy talán több is lehetett volna abban a pályafutásban, mint amit ő ki tudott hozni abból.
Hát én is így gondolom.
Mire vezethető vissza, vagy mire nem, az egy nagyon nagy talány. Egy dolgot mindenképpen érdemes elmondani róla, hogy nem csak az addigi időszakig a legjobb japán, aki valaha versenyzett a Forma 1-ben, de a legszórakoztatóbb is. Mert kifejezetten jófej társasági ember volt, akivel meg lehetett állni, bandázni, akinek mindig volt egy poénja, akivel lehetett emberi módon kommunikálni, nem az volt, hogy akkor letudtam a kötelezőt, és rohanok innen. Mint ahogy az már akkor is trend volt a Forma 1-ben, hanem ő azért odafigyelt arra, hogy kommunikáljon. És komolyan kommunikáljon, ne csak úgy tegyen, mintha kommunikálna. És ez egyébként, amikor felbukkan, nagyon ritkán történik ilyen, hogy felbukkan valahol. Forma 1-es pedokon kívül néha össze lehet vele szaladni, de ezt a jó szokását ez szerencsére megtartotta, hogy jó fej ember maradt. Úgyhogy
immáron csapatfőnökként is, hiszen ugye 2021. decemberre óta ő a Toyota Endurance csapatának nem csak versenyzője, hanem egyúttal csapatfőnöke is. Megkipróbálta magát a NASCAR-ban tavaly, valószínűleg fajta miért ne felkiáltással. Két dolgot akarnék itt hozzáfűzni ahhoz, amit mondtál. Az egyik a legjobb japán vagy nem, ez ilyen annyira veszélyes terep, ugye arra tévedni. Ki volt a legjobb, meg ki volt a nem a legjobb? Én a magam részéről annyit mernék mondani, hogy ő és Takuma Sato voltak a két legjobb japán F1-es pilóta, és szerintem ezt így talán nem lehet vitatni. Legfeljebb majd elátkoznak minket a Tsunoda fanok. Ami meg számomra egy ilyen nagyon meglepő dolog, az volt, amikor itt készültem az adásra, és átolvasgattam Kobayashi életrajzát, hogy az ő előélete alapján azért nem feltétlen volt benne a pakliban az, hogy ez a beugrás ez ennyire jól fog sikerülni. Tehát ő lenyomott két teljes szezont a GP2-ben, mindkétszer 16. lett a bajnokságban, 40 futamon 2 darab dobogó. Ez nem az a produkció, amit a nagyágyúk produkálnak GP2-ben, F2-ben. Aztán kicsit még visszanéztem, és képzeld el, 2007-ben Kobayashi, a ma már emlegetett F3-as Euroszériában versenyzett, és negyedik lett, de milyen névsor mögött, úgy nézett ki az a szezon, hogy bajnok Grosjean, második Buemi, harmadik Hülkenberg, negyedik Kobayashi. Az egy jó kis mezőny ez is, nem?
Igen.
Határozottan masszív egy mezőny.
Nagyon nagyra érzékelte Kobayashi az, amikor japánul szóltunk hozzá, és bemondtuk neki, hogy Gambare Kamui, hogy hajrá Kamui, akkor egyszer emlékszem rá, már nem tudom, hogy hol jártunk akkor, vagy hogy hol történt ez, de bemondtuk neki az ott tartózkodó magyarok a Gambare Kamuid, amire általános meglepetésünkre egy ilyen japán szamuráj harci kiáltással felérő köszönöm volt a válasz. Hogy ezt honnan varázsolta elő a tarsajából, nem tudom, de ez nagyon megmaradt a Kobayashival kapcsolatban, úgyhogy mondom, jó fejemberről van szó.
Hát aki Kobayashinak szeretne szurkolni, legközelebb április 21-én teheti meg, akkor rendezik ugyanis az imolai 6 órás versenyt. Aki viszont listánk harmadik helyezettjének szeretne szurkolni, hát arra évek óta nincsen már mód, hiszen egy ideje felhagyott a versenyzéssel az a Mika Szálló, aki 1999-ben Mihály Schumachert helyettesítette a Ferrarinál, az osztrák nagydíjtól egészen az Európa nagydíjig, ami szám szerint nem kevesebb, mint 6 versenyt jelent. Szálló, egyrészt miért van ilyen magasan, másrészt miért nem az első helyezett? Hát ugye itt volt neki 2 szenzációs versenye, különösen a német nagydíj, amelyet konkrétan megnyerhetett volna. Ez volt a második futama a Ferrarinál, ez lett volna karrierje egyetlen nagydíj győzelme, de a Schumacher sérülése után bajnok esélyessé előlépő Eddie Irvine-nak természetesen átadta a győzelmet, így van ez rendjén, neki az volt a dolga, hogy a csapatot segítse, meg is tette, emellett pedig Monzában a harmadik helyen ért célba, tehát 2 dobogót és 10 pontot szerzett, és ez a 10 pont ez nyilván hozzájárult a Ferrari konstruktőri címéhez, de hogy miért nem ő a lista első helyezettje? Hát azért, mert a 6 futamon ez a 2 pont szerzése volt összesen, és abban a Ferrariban azért mindenképpen több volt, a konstruktőri világbajnok autóról beszélünk, hogy 6 futamból 4-szer nullázzunk vele, de az a 2 verseny és mindenekelőtt az a német nagydíj, hát az egészen felejthetetlen és parádés.
Hát mindenképpen egy emlékezetes mutatvány volt Szálló Ferrari beugrása, meg az is, hogy hogyan keveredett ő oda egyáltalán. Ugye Szálló akkoriban a Forma egyik ilyen vándormadara volt gyakorlatilag, hogyha ezt szerintem túlzás nélkül lehet kijelenteni, ugye megfordult a Lotusnál, a Tirelnél, az Erosnál, meg a fene tudja még, hogy hol különböző csapatoknál, tehát egy komoly, különböző környezethez, meg a különböző körülményekhez gyorsan alkalmazkodó versenyzőről volt szó. Meg ő azért a gyors versenyző hírében állt, annak ellenére, hogy olyan igazándiból jó autót soha nem kapott a pályafutása addigi részében. És én az rémlik nekem, amiről ebből a korszakról, ahogy beszélgettem, hogy itt az emberekkel, hogy itt azért több név is fölmerült, hogy ki lehet végül a beúró. Az egyik, akire határozottan emlékszem, hogy fölmerült a neve, és beszéltem vele erről, az Jean Alesi. Ugye ő korábban, hát ugye egy Ferrari-s ikon gyakorlatilag, aktív volt 1999-ben, és tudomásom szerint őt is megszólították, vagy megkeresték ezzel kapcsolatban, hogy nem ugrana be.
Olyannyira, most, hogy itt említetted Alesit, csak gyorsan képzeld el, találtam az Atlas F1 nevű ilyen hírarchívum portálon egy hírt arról, hogy Alesi maga is beszél arról 1999 nyarán, hogy nem szeretne így átmenetileg, ő akkor versenyezne a Ferrarinál, hogyha Schumacher is ott lenne.
Igen, ezt nekem ő pontosan így magyarázta, így idézte fel az emlékeit, hogy ő úgy szeret, mert ő nagyon jóban volt a Schumival. Tehát jó kapcsolat volt a két ember között, és azt mondta, hogy az egy egészen más, ugye ő már akkor túl volt a pályafutásának a Ferrari szakaszán. Tehát azt mondta, hogy ő azt ott már lekönyvelte, hogy akkor ez punktum, ebben ennyi volt. Fölmerült annak az esélye, hogy esetleg őt visszahívják. Ha emlékeim nem csalnak, abban az évben a Saubernél versenyzett.
Bizony, az isteni Pedro Diniz partnere volt.
Bizony, és ott volt is ám Ferrari kötődés, mert ugye Ferrari motor dolgozott a Sauberekben. Tehát ergo ő is kézenfekvő lett volna, de ő maga mondott nemet. Mivel, hogy azt mondta, ő már túl volt a Ferrari-s pályafutásán, és hogy ő akkor szeretett volna ott menni, hogyha ezt együtt teheti meg a Schumival. De ez, mivel hogy ez nem volt adott, mert a Schumi helyére keresték a pótlást, ezért ő ezt nem vállalta, és hogy nem, már arra már, azt már nem tudom megmondani, hogy ezt ki mesélte el, de hogy a döntést, hogy Szálló kapja meg ezt a lehetőséget, ezt maga Luca di Montezemolo hozta meg. Ő maga hozta meg, mégpedig az volt a logika ebben, úgy gondolkodott, hogy ez az ember ez nagyon sok helyen versenyzett már, tehát nagyon sok különböző, tehát volt már példa a pályafutása során, hogy egyszer itt versenyzek, egyszer ott, hogy ezt meg fogja tudni oldani ezt a feladatot, és azt a kötelező minimumot, amire nekik szükségük van, azt talán elvárhatják tőle, hogy azt le tudja tenni az asztalra. Így kapta meg végül a lehetőséget Szálló, aki hát tudott is élni ezzel a lehetőséggel, meg nem is. Mert az a Hockenheim-i futam, az minden kétséget kizáróan az ő győzelmének, tehát azt neki kellett volna megnyernie. De ugye az csapatjátékos, meg hogy tudta, hogy mi a feladata, azt nagyon jól mutatta, hogy átadta a győzelmet Irvine-nak. Respekt neki ezért, hogy ezt megtette. Aztán, hogy utána hogy alakult a pályafutása, az már egy másik történet. Inkább az az érdekes, hogy hogyan alakult a versenyzői karrierjét követő pályafutása. Ugye ő nagyon sokáig kerettag volt a Nemzetközi Automobil Szövetségnél a versenyző sztjuárdok között. És ez is annak köszönhető, hogy azért az ő versenyzői tapasztalatait, az átfogó, meg mélyreható tapasztalatait, azt nagyra értékelte az FIA, ezért kapott ilyen behívót ebbe a keretbe. Úgyhogy, de ma már egy ideje nem találkoztunk vele, mint driver steward, úgyhogy nem tudjuk, mi van vele. Tudomásom szerint Észtországban él egyébként, és ennyi. Nem tudok frissebbet Szállóról, majd tájékozódunk róla.
Kedves hallgatók, hogyha valakinek van információja, mik a Szálló, hogy és miben létéről, tájékoztasson minket. Mi viszont most tovább megyünk. Hát volt már jó néhány német ezen a listán, és jön még egy a második helyen, Nico Hülkenberg, aki 2020-ban három versenyre is be kellett, hogy ugorjon a Racing Pointhoz. Ugye ez volt a Covid szezon, és kétszer Sergio Perezt, egyszer pedig Lance Strollt kellett helyettesíteni, akik állítólag, vagy ténylegesen, minden esetre a hivatalos verzió szerint COVID-fertőzés miatt kellett, hogy kihagyjanak versenyeket. Perez a két Silverstone-i futamot, a brit, valamint a 70. évfordulós nagydíjat, emlékszünk még erre, volt ilyen verseny, hogy 70. évfordulós nagydíj, illetve a Nürburgringi Eiffel nagydíjon kellett beülnie Stroll helyére. Az első volt a legkevésbé érdekes, a brit nagydíjot motorhiba miatt nem tudott elrajtolni. Az évfordulós nagydíj már annál keményebb volt, ugyanis a harmadik helyre kvalifikálta magát a Racing Point-tal, és végül hetedik lett, akárcsak az Eiffel nagydíjon a Nürburgringen, ott is hetedik lett, csak ott egészen más körülmények között. Ott ugye gyakorlatilag szombat délben egy kávézóban üldögélve tudta meg, hogy neki versenyeznie kell ezen a hétvégén. Így aztán nyilvánvalóan tök utolsó lett az időmérőn, hiszen rendesen épp, hogy fő tudta venni az overáját, és már menni kellett a Q1-be, viszont erről az utolsó helyről tudott följönni másnap a hetedik helyre, ami egészen parádés volt, és hát ugye akkoriban jöttek föl ilyen félig vicces, félig komoly gondolatok, hogy mi lenne, hogyha az F1 így a Covid-járvány idejére Nico Hülkenberget hivatalos tartalékversenyzőként alkalmazná, és amikor bármelyik csapatnál kiesik valaki, akkor Nico Hülkenberget be lehet oda ültetni, és teszi majd a dolgát. Ez az Eiffel nagydíjas beugrás, ez egy kemény történet volt neki több szempontból is, nem?
Igen, emlékszem még arra a televíziós közvetítésből, én nem tudom, hogy utólag láttuk valahol valami videós platformon, vagy a közvetítésben volt benne az, hogy ahogy megérkezett, gyakorlatilag a pedók bejáratához ment, és ott kipattant az autójából, úgyhogy még az ajtót se csukta vissza, meg járó motorra hagytott, és jött a csapattól valaki, aki elvitte az autót leparkolni, annyira kellett rohannia, hogy odaérjen arra a meetingre, amin a beúrásnak a mozzanatait, meg a beúrásnak az előkészítését fixálták. Tehát szó szerint, de ezt ha visszahallgatod a különböző interjúkat, amik azóta készültek, ezt többször is elmondja, hogy ebben a világon semmi túlzás nincs, hogy ő leült kávézni valami haverjával, és akkor kapta a telefont, hogy akkor jönni kellene, mert gáz van, és vezetni kellene. Tehát még oda is kellett, hogy érjen. Viszont ezeknek a beugrásoknak, hogyha most visszatekintünk egy néhány év távlatából, most látszik igazándiból, hogy ezeknek a beugrásoknak mekkora hatása volt. Ugyanis nekem szent meggyőződésem, hogy a Hülkenberg a pályafutását ezekkel a pályafutásának ezekkel a beugrásokkal adott új életet. a pályafutásának a második fejezete az ezeknek a beúrásoknak köszönhető, hogy itt hihetetlenül profin, meg hihetetlenül magas színvonalon teljesített, meg igazság szerint kellett az a kis szünet, ami neki volt, ahhoz, hogy hogy néhány dolog azért átértékelődjön benne, szerintem. De engem, én többször vádoltam őt azzal, hogy túlságosan sótlan, meg talán nem is feltétlenül olyan a habitusa, meg a mentalitása, hogy ez akadályozza őt abban, hogy komolyabb sikereket érjen el, de ott azért nem is titkolja azt, hogy az alatt az idő alatt, amíg távol volt, és úgy tűnt, hogy lehet, hogy már nem lesz folytatása a Forma 1-es pályafutásának, hogy azért sok minden átértékelődött benne. És most nézd meg, ott tartunk, visszajött a házszal, respekt Günther Steinernek, hogy bevállalta az ő rehabilitációját, és az, hogy full-time szerződést adott neki, és megadta neki a lehetőséget arra, hogy újra építse magát, és most ott tartunk 2024 márciusában, hogy arra érdemi esély van, hogy Hülkenberg lesz az Audi egyik versenyzője. Úgyhogy ez a beugrás, ez minden kétséget kizáróan nagy hatású, nagyon nagy hatású beugrás volt.
És hát akkor a lista első helyén ismét egy olyan versenyző, akinek a pályafutására minden bizonnyal komoly hatást gyakorolt, az ő beugrása Pedro de la Rosáról van szó, aki 2005-ben a Bahreini nagydíjon helyettesítette Juan Pablo Montoyát a McLarennél. Montoya ugye akkor frissen szerződött át a McLarenhez a Williams-től, és állítólag teniszezés közben sérült meg, úgy, hogy rálépett egy teniszlabdára és elesett, de hát ugye már akkoriban pletykálták azt, hogy itt valójában Montoya inkább valamiféle extrém sportot űzött, ami nem egészen felelt meg a szerződésében foglaltaknak, és ennek köszönhette a sérülését. Most nem erről van szó, bár azt hiszem Montoya egy egész adást is megérhetne csak az ilyen sztoriaival, hanem de la Rosáról, aki beült a helyére, és de la Rosa akkor már 2,5 éve nem indult Formula 1-es nagydíjon, ugye a McLaren tesztpilótája volt, nagy becsben is tartották, akkoriban ugye az három tesztpilótáról zengtek ódákat, Alex Wurzról, de la Rosáról, valamint Anthony Davidsonról, hogy ők mennyire kiváló tesztpilóták. De la Rosa pedig megérkezett, így 2,5 év távollét után, az időmérőn azonnal megverte Kimi Räikkönent. Ugye azt a Kimi Räikkönent, aki a szezon hajnájáig űzte hajtotta Fernando Alonsót a WB címért, majd másnap befutott ötödiknek, és megfutotta a verseny leggyorsabb körét, ami a mai napig a bahreini körrekord, tehát ugye az idei bahreini verseny hétvégét is túlélte a 2005-ben Pedro de la Rosa által megfutott körrekord. És érdekes módon ennek ellenére a következő versenyen, amit Montoyának szintén ki kellett hagynia, nem de la Rosa ülhetett be a McLarenbe, hanem azon a hétvégén egy másik tartalékversenyző, Alexander Wurz kapta meg az autót, aki dobogóra is állhatott egyébként. Viszont ugye ennek ellenére nem ez volt de la Rosa utolsó versenye a McLaren színeiben.
Igen, folytatódott neki a McLaren kaland 2006-ban, aminek ugye a csúcspontja az a hungaroringi második helyezés volt, amivel kapcsolatban épp, nem is tudom, valahogy 2022 őszén jelentették őt be, mint Aston Martin nagyköveted, és akkor az Aston Martin össze is rántott septében egy nagyon zárt körű kerekasztal beszélgetést, amire meghívást kaptam én is, és ott megkértem rá, hogy idézze fel, hogy is volt az a bizonyos hungaroringi dobogós helyezés. Ugye nekem az volt az első versenyem akkreditált újságíróként a Forma 1-ben, úgyhogy élénken él az emlékeimben az a emlékezetes első esős magyar nagydíj, amelyen ő dobogós helyen zárt, második helyen végzett az első futamgyőzelmet arató Jenson Button mögött. És hát ugye abban az évben, nem is tudom, valahogy a francia nagydíjon ugrott, tehát akkor vette át a stafétát, és nyomta egészen a McLarennél az év végéig, és többször is szerzett pontot, de a csúcspont az kétségkívül a 2006-os magyar nagydíj volt számára. Meg a pályafutása során is az volt a legnagyobb dobása neki, de visszaugorva még egy picit erre a bizonyos bahreini beúrásra, ő erre hihetetlenül büszke. Ugye de la Rosa aktív szereplője a Formula 1-nek a jelenkorban is, Alonso környékén tesz-vesz az Aston Martinnál, márka nagykövet, podcaster kolléga, ő is a Formula 1 hivatalos podcastjének az egyik állandó szakértője, és hát ezt nem rejti soha véka alá, amikor Bahrainről beszélünk, hogy ő hihetetlenül büszke arra, hogy az a bizonyos körrekord az a mai napig fennáll. Egy fantasztikus fickó egyébként, de La Rosa egy hihetetlenül szórakoztató társaság, meg nagyon jó vele beszélgetni a versenyzésről, mert tényleg, ahogy ugye már nagyon régen nem versenyez, de amikor beszélgetsz vele, az azért tisztán lejön, hogy olyan szinten megéli nézőként is a versenyeket, hogy olyan apró részletekre világít rá, amire azt mondod, hogy tényleg azt a mindenit, ez nekem fel sem tűnt. Hogy nagyon, nagyon top fickó. Ezt tudom mondani róla.
És egyébként az ő karrierje is megér pár misét. Ugye ő nem gokártozással, hanem távirányítású autókkal kezdte a karrierjét, és hát az érettségi évében járt, amikor egyáltalán gokártozni kezdett. És ugye De La Rosa 28 évesen debütált az F1-ben, és ennek ellenére a karrierje 13 évet ölelt fel, tehát bőven 40 fölött is versenyzett a méltán elfeledett HRT istáló színeiben. És hát ugye az a magyar nagydíjas dobogó az F1 egész történetét megváltoztathatta volna, hiszen ezt követően nagyon erősen erőre kaptak azok a felvetések, hogy a McLarenhez érkező Fernando Alonso nem holmi fiatal újoncot szeretne csapattársnak, akit valami Hamiltonnak hívnak, hanem honfitársát és kiváló barátját Pedro de la Rosát, aztán hát ugye végül nyilván érvényesült a többségi akarat, miszerint Lewis Hamiltont autóba kell ültetni, a többi pedig már történelem, pedig képzeljük csak el. Ez így házi feladat, kedves hallgatóknak, meregjünk el este, hogy alakult volna a Formula 1 elmúlt 17 éve, hogyha Fernando Alonso csapattársát 2007-ben Pedro de la Rosának hívják. Hát szerintem nagyon sok minden máshogy lett volna. És hát ugye a külön díjakat az ilyen toplistás adásokban az adás elején szoktunk átadni, de most itt van egy, ami az adás legvégére kiemelt helyre kívánkozik, hiszen plusz egyként meg kell említenünk a szívünknek legkedvesebb és számunkra legfontosabb és legemlékezetesebb beugrást, amely 2003-ban történt a Magyar Nagydíjon, a Jordan istállónál. Természetesen Baumgartner Zsoltról van szó, hiszen ugye az első magyar Formula 1-es pilóta egy teljes szezont végigversenyzett a Minardinál 2004-ben, és pontot is szerzett, mint azt jól tudjuk, de a debütálását beugró versenyzőként ejthette meg 2003-ban. Én ugye ekkor a gimnázium derekán jártam, és nyilván autósporttal keltem és feküdtem, és nagyon-nagyon-nagyon bíztunk abban akkoriban, hogy majd esetleg egyszer Baumgartner Zsolt eljuthat az F1-be, és aztán nyilván egy sajnálatos okból rá, Furman balesete miatt, de mégiscsak álomszerű volt a számunkra, hogy ez megtörténik, ráadásul itt Magyarországon.
Figyelj, az igazság az, hogy a körülményeit ennek a beugrásnak, a Zsolti beugrásának én annyira nem ecsetelném. Itt volt ő maga, aki esetleg lemaradt róla, hallgassa vissza a Formula Podcastnek azt a nagyon-nagyon emlékezetes és a mai napig csúcstartó műsorát, amelyben Zsolttal beszéltük végig a karrierje főbb állomásait, egyebek mellett ezt a 2003-as debütálást és beugrást. Inkább arról beszélek, hogy ez mit jelent. Mit jelentett nekem? Bár erről is szót ejtettem már itt a műsorban. Tehát ez tényleg amikor az elképzelhetetlen megtörténik. Ez az a szitu volt, ugye? Ő akkor már teszt és tartalékpilóta volt a Jordan istállónál, de annak az esélye, hogy ez bekövetkezik, ez gyakorlatilag nem létezett ilyen esély. Aztán bekövetkezett rá a Furmannek.
Mikroszkopikus volt az esély.
Még a mikroszkopikusnál is kevesebb. Még a mikroszkópikusnál is kevesebb esély volt erre, de bekövetkezett az. Már mondtam itt a műsorban, hogy én ezt hogy éltem meg, akkor még félig már újságíróként, félig még jegyvásárló rajongóként a pálya mellett botorkálva. Tehát az, hogy ez bekövetkezett, és másnap elkezdtek özönleni a drukkerek az ország minden részéről a Hungaroringre, és hát ugye utána ment Zsolti még Monzában, meg a következő szezonban a Minardinál, ahol ugye pontot is szerzett, ami mai napig a magyar autósport abszolút csúcs teljesítménye, de azt az érzést, ami azon a napon a hatalmába kerített engem, meg biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok más honfitársamat is, azt egész egyszerűen semmi sem tudta reprodukálni. Semmilyen Formula 1-es élmény, semmilyen más autósport élmény, pedig hála legyen az égnek, nagyon sok mindent kaptam a sorstól, de azt az érzést, amit akkor ott azon a napon megéltünk, meg másnap a versenyen, az überelhetetlen. Ezt tudom mondani. Úgyhogy én a magam részéről én mérhetetlenül hálás vagyok Baumgartner Zsoltnak azért, hogy ezt megkaphattuk a sorstól. Hogy magyar Form 1-es pilóta állt a magyar nagy díjon a rajtrácson, akkor ott olyan körülmények között frenetikus. Nem pedig most is borsócik hátam. Ne haragudjanak rá, a kedves hallgatók, hogy túláradó lelkesedéssel beszélek erről, de egyszerűen nem tudok, képtelen vagyok máshogy beszélni erről.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Hétvégén pedig következik az Ausztrál nagydíj, a szezon első vasárnapi nagydíja. Így a futamértékelőben talán már nem leszünk összezavarodva, mert hogy ugye itt voltak bajok azzal, hogy a szombat az nem a időmérőn a futam, és így tovább. És mivel...
Az évedigi részében a szombat volt az új vasárnap.
A szombat volt most... az új vasárnap, most meg a hajnal az új délután, sajnos ez már csak ilyen, majd lassan lesz egy normális verseny hétvégén kis talán, de az biztos, hogy nem az Ausztrál nagydíj lesz az. A versenyt követően természetesen jelentkezünk futamértékelő adással is, addig is pedig ajánljuk figyelmetekbe a formula.hu nevű weboldalt. Egyéb tartalmainkat, melyeket megtalálhattok a formula.hu, illetve az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáján, így például a hétfő esti Pitwall című magazin műsorunkat, valamint az Ausztrál nagydíjhoz készített rövid beharangozó videónkat, és Mészáros Sanyi közösségi oldalait is olvasgassátok. Nagy ügybuzgalommal Mes Andor azonosítóval találjátok meg őt a legtöbb közösségi média felületen. Sanyikám, mondd, milyen fontos dolgot hagytam ki?
Különösebb mondani valóm nincs, ha csak nem az, hogy egy nagyon jó barátunk és törzs hallgatója a Formula Podcastnek, kérlek szépen meglepett engem egy olyan videóval, jelen pillanatban Phuket szigetén nyaral a családjával Tájföldön, és küldött nekem egy videót, hogy a teraszon, a lemenőn, a fényénél, az óceánparton a Pitfall című műsort nézi veled, Gobodicsa és Baloggal. Elvárjál gombot, kérlek.
Ez elképesztő megtisztelő, már drága Nándi, inkább az óceán nézeges, mint minket rá is itthon is nézegetni. No, hát hogyha nektek épp nincs óceán a látóteretekben, akkor viszont tényleg nézzétek meg a különböző műsorainkat. Még egyszer nagyon köszönjük a figyelmet, és kiváló szórakozást kívánunk az Ausztrál nagydíjhoz. Minden jót, sziasztok!
Köszönjük a figyelmeteket, szeressétek a Forma 1-et, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.